it on your own.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Parlament ismét Magyarországot támadja, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az MT-nek. Bóka János szerint holnap újra napirenden lesz a magyarországi jogszabályi változások és azok hatása az alapvető jogokra témája. Levélben szólította fel az uniós lengyel elnökséget, hogy tegyék világossá, miért is támadják valójában hazánkat, mert a kormány megvédi a gyermekek mindenek felett álló érdekeit, megóvja nemzeti szuverenitását a külső beavatkozásokkal szemben, bárhonnan is érkezzenek azok, és átláthatóvá teszi a civil szervezetek finanszírozását. Orbán Viktor meghívására holnaptól vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael kormányfője. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Tegnap Tarnazsadányba látogatott Orbán Viktor. A miniszterelnök Horváth László országgyűlési képviselővel a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal kereste fel a települést. A drogok elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntető eljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Erről is beszélt a kormánybiztos, miután egy hónapja elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Az előzetes adatok szerint 4002 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8%-ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a KSH. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az infláció 5,5%-os volt. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők. A javaslat szerint a kedvezményt az anyukák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden kétgyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom 4-1%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy a további bővülését támogatja a rábér növekedés, az árréstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Holnap tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentése kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a bankok a tavalyi évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál. Az árréstop bevezetése óta 884 termékára csökkent, átlagosan 18,1%-kal, 98 élelmiszer ára legalább 40, és 21 élelmiszer ára több mint 50%-kal lett alacsonyabb, ismertette Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ebből is látszik, hogy a kereskedelmi láncok korábban extra profitot tettek az alapvető élelmiszerekre, ami elfogadhatatlan. Sólyog Tamás köztársasági elnök Orbán Viktor javaslatára azonnali hatállyal felmentette Feldman Zsoltot, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkárát. A magyar közlönyben megjelent döntéshez nem fűztek indoklást. A katonai együttműködés erősítéséről állapodott meg Szerbia és Magyarország. A két fél az idejévre vonatkozó tervről szóló megállapodást írt alá, jelentette be a honvédelmi miniszter Belgrádban. Szalai Bobrovnicki Kristóf rámutatott, egyre erőteljesebb az együttműködés a két védelmi minisztérium és haderő között. Szerbia és Magyarország stratégiai partnerei egymásnak, amit 2023 óta a védelem és a katonai együttműködés területére is kiterjesztettek. Elindult a tavi viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei és a Tiszatavon, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. Ez október végéig tart. A fertőtavi viharjelző pontok közül egy van magyar oldalon, ez jelenleg felújítás miatt nem üzemel. Végül az időjárásról. Holnap ismét erősen megnövekszik a felhőzet, eső, zápor előfordulhat, a szél erős, viharos lesz. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. Őrizzük meg régi gyümölcsfajtáinkat felhívással szervezett oltónapokat a Büki Nemzeti Park Igazgatóság, az Agrárminisztérium által a magyar gyümölcs tájfajták március 25-i jeles napjához igazodva. Miskolc és Felsőtárkány után a mátrafüredi Harkályházba várták múlt szombaton azokat, akik valamilyen számukra kedves gyümölcsfajta újraoltásával próbálták megőrizni, talán tudtukon kívül is a magyar gyümölcsfajták genetikai változatosságát. Ez alkalomra látogattam el én is néhány Badacsony környékén metszett óriás almafajta rügytől duzzadó vesszőivel. Beszélgető társam dr. Arany Ildikó, a Bükkin Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa. Mit értünk azon, hogy régi gyümölcsfajták? Kérdezem én ezt visszatekintve 40-50 évre, hiszen mondjuk almából azok a fajták, amik gyerekkoromban voltak, azok közül sok már nincs. Viszont jöttek újak. Mi az, hogy régi, vagy mitől régi egy gyümölcsfajta?
Igen, hát itt a történelem folyamán több különböző korszakban több különböző fajta gyümölcsök kerültek be a Kárpát-medencébe és Magyarországra. Minden korszakban megvoltak azok a népszerű fajták, amiket akkoriban nagy területeken telepítettek. Igazából ahogyan mi ezt értjük, hogy hagyományos tájfajták, ott talán nem is elsősorban a régi, a hangsúlyos, természetesen az is, mert hosszú időre van szükség ahhoz, hogy igazából ezek a lokális fajták kialakuljanak, de a hangsúly az azon van, hogy ez egy ilyen hosszú adaptáció eredménye, hogy ezek a fajták lokálisan létrejöttek, ami részben egy tudatos nemesítés, részben pedig egy természetes szelekció. Szemben a modern fajtákkal, amiket pedig már formális nemesítők hoznak létre, és azok genetikailag gyakorlatilag klónok, azok egy egységes állományt képeznek. Míg a régi fajtáknak sokkal nagyobb a genetikai sokszínűsége, ezért helyileg jobban tudnak adott esetben legalábbis sokuk alkalmazkodni, illetve mivel sok fajta van, rengeteg fajta gyümölcs létezik, ezért nagy a választék egy későbbi környezeti kihívással szembeni alkalmazkodás esetén.
Ezek a régi vagy hagyományos gyümölcsfajták vagy gyümölcsfajták egyedei azért nem egy tömbben élnek, mint mondjuk egy szőlőültetvény vagy egy barackos, tehát ezek szigetek.
Így van, illetve is. Tehát mai napig fellelhetők olyan régi uradalmi gyümölcsösök, vagy nagyobb, nem tudom, 20. század közepén telepített gyümölcsösöknek ilyen 100 éves körtés almás állományai, amelyek még mindig nagy tömbben vannak. És inkább a többség valójában ez a szórványgyümölcsös, amit említ, tehát amikor elszórtan, akár utak mentén, kisebb facsoportokban, zárt kertekben, szőlőhegyekben, nagyon sok esetben felhagyott területeken, már beerdősült, bebozótosodott, gondozatlan, de sok esetben olyan is van egyébként, hogy mai napig gondozott, mert nagyszülő ültette, és a család az továbbra is gondját viseli. Úgyhogy változatos nagyon a kép, igen.
Mikor kezdtük felhagyni a hagyományos gyümölcsfajtáinkat?
Hát ez egy jó kérdés, hogy mikor lett ez a formális gyümölcsészet. Tehát az a kérdés talán, hogy mikor szorította ki azt a hagyományos paraszti gyümölcsészetet, amit így generációról generációra adtak át. Pontos adatot nem tudok mondani, de mindenképpen a 20. században, illetve még azt is talán érdemes megemlíteni, hogy nem csak a gyümölcsfajtákat hagyták el, cserélték le, hanem magát, azt a művelési gazdálkodási módot, amihez kötöttek ezek a régi fajták, tehát ezt a összetett tájgazdálkodást, amikor mondjuk egy gyümölcsös nem csak gyümölcsösként funkcionált, mint a mai intenzív gyümölcsösök, hanem egy ilyen kaszált gyümölcsös, mint egy mai legelő erdőt, vagy sok esetben a szőlőhegyeken voltak gyümölcsösök, egy ilyen vegyes termesztési mód révén. Ezek mindenképpen a 20. században tűntek el, és ezt váltották fel a modern és intenzív technológiák.
De a kiskertekben is egyre inkább kiszorultak, nem mindenki már oltványt vesz, ilyen-olyan újonnan kijött fajtákat.
Illetve hát magukat a kiskerteket is felhagyják, tehát az is egy tendencia, kezdve azzal, hogy a kis települések elnéptelenednek, aztán ha nem is néptelenednek el, azért a mai életmód mellett az embereknek sokszor kevesebb idejük jut a kertjükre. Viszont ugyanakkor megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy ez, ha nem is azt mondom, hogy tendenciájában megfordul, de azért egyértelműen ott van az igény a lakosság részéről abban, hogy ezt egy kicsit újraéleszteni. És ez abból látszik, hogy ezekben a programokban elég nagy érdeklődést tapasztalunk.
Elértünk a mai naphoz. Akihoz a kedvenc veszőjéből, akár egy ősi fajtából is azt önökre oltják egy alanyra, az a viheti, elültetheti, és talán majd az unokái eszegetnek belőle. Milyen gyümölcs fajtákról van itt szó?
Amit mi tudunk oltványt létrehozni, az alma, körte, szilva, cseresznye és kajszibarack. Ezekhez vannak alanyaink.
Hogy megy az egész? Van egy vadalany, ugye, és arra oltunk egy nemes veszélyt. Most nem akarom elmondani, mert még magam sem láttam ilyet.
Többféle technika létezik, ez is egy régi technika. Ma már a kertészetekben szemzést szoktak használni, de tavasszal ez a működő módszer, mert szemzést azt más időszakban, azt nyár végén ősszel szokták művelni. Itt arról van szó, hogy nyugalmi időszakban a fáról egy fiatal veszőt kell gyűjteni, amin levélrügyek vannak, tehát nem virágrügy, hanem ez a vegetatív rügy. És akkor ezt egy speciális technikájú vágással gyakorlatilag összeilleszteni a vadalanynak a törzsével, majd pedig meleg helyen kell tartani pár hétig, amikor ők gyakorlatilag összefornak, úgy hívják, hogy kalluszosodnak, és akkor onnantól fogva a vadalanynak a gyökere fogja táplálni a nemes vesszőt, és a nemes vesszőből fog képződni tulajdonképpen a fa koronája.
Előveszek egy katalógust, amit akár küldenek, akár bedobnak, és azon mindenféle photoshopolt bőtermő fa alanyát kínálják. Miért dőljek én be annak, vagy miért inkább higgyek abban, hogy nekem is jobb, és az ökológiai rendszernek, amiben élek, is jobb, ha valami tájfajtát használok?
Ezek a modern fajták valóban tudnak nagyon bőtermők lenni. Lehet, hogy ez a kép nem is photoshopolt, viszont akkor tudnak ilyen optimálisan teremni, hogyha ehhez optimálisak a körülményeik. Tehát ők így lettek kialakítva, hogy öntözve vannak, műtrágyázva vannak, növényvédelmet kapnak. És egyébként meg az már egy tudományosan kimutatott tény, hogy sokuk elég nehezen viseli a klímaváltozás hatásait, és annak ellenére, hogy ezeket az előbb említett támogatásokat megkapják, észlelhető egy terméshozam csökkenés, illetve az új kártevőkkel is sok esetben meggyűlik a bajuk. Ám most nem arról van szó, hogy minden régi fajta az mindenféle ilyen ártalomnak tökéletesen ellenáll, csak van köztük ami, illetve lokálisan nagyon különböző a helyzet, termőhely függő, klímafüggő, akár itt a bükk vonatkozásában is nagyon nem mindegy, hogy répás hutáról beszélünk, vagy egerről, és hát meg lehet találni mindenhol azokat a fajtákat, amik ott jól produkálnak, és ott ellenállnak azoknak a kártevőknek, azoknak a éghajlati kihívásoknak, amikkel nekik szembe kell nézni, úgy képesek ennek ellenállni, hogy nincs szükség intenzív gondozásra sok esetben, vagy nem annyira, mint egy modern fajtának.
Ha fölélesztünk egy-egy ilyen tájfajtát, mondjuk a csipke rózsika álmából, akkor egy másik világra ébred. 100-120 éve még nem beszéltek ilyen kései fagyokról, ilyen szárazságról és felmelegedésről.
Hát ezért mondtam azt, hogy nem arról van szó, hogy most akkor mindegyik feltétlenül mindent kibír, mert ez messze nem ez az igazság. De ugyanakkor a modern fajtáknak is probléma ez, és a nemesítőknek szükségük van olyan genetikai alapanyagra, amiből kiindulhatnak, új hibrideket képezhetnek, új fajtákat. Ezért is kell megőrizni a régi fajtákat, hogy legyen mihez nyúlni egy új változat kialakításához.
A genetikához nem értek, és sokan vagyunk így, viszont gyümölcsöt már ettünk, és remélhetőleg még fogunk is. Azt mondják mostanában, akik értenek hozzá, hogy a jelenlegi gyümölcsfajták vitamin tartalma a korábbinak, akár csak az 50-60 évvel ezelőttinek a 20%-ára esett vissza. Ezek a régi tájfajták vitamindúsabbak?
A mai modern gyümölcsökben valóban kevesebbek a mikrotápanyagok, ami nem feltétlenül a fajtának a genetikai tulajdonsága egyébként, hanem sok esetben a termőhely és a termesztés technológia következménye, hiszen ahogy említettem, ők mondjuk akár csak ha a műtrágyát nézzük, megkapják azt a nitrogén, foszfort, amire nekik a gyors növekedéshez szükségük van, de hogyha a talaj élet nem olyan, mint egy hagyományos termesztésű, egy ilyen régi típusú gyümölcsösben, mert hiszen folyamatos intenzív kezelés éri, akkor a mikrotápanyagokban óriási különbség lehet. Tehát a termőhely függő ez nagyon sok esetben. Emellett én is hallottam olyan fajtákról, almában konkrétan van ilyen, ami kiemelkedő, genetikai okokra visszavezethetően kiemelkedő vitamintartalmú.
A régi gyümölcsfajták, gyümölcsösök ökoszisztéma szolgáltatásairól tart majd egy kis előadást. Mit értünk ez alatt?
Ökoszisztéma szolgáltatások alatt érthetjük egészen egyszerűen magukat, azokat a tápanyagokat, amiket nyújtanak ezek a gyümölcsök, tehát effektíve a gyümölcsöt, de ennél sokkal többről van szó. Sok esetben ezek a gyümölcsösök élőhelyként is szolgálnak, akár a vadállatoknak, akár az embernek, tehát ha megnézzünk egy árnyas ligetet, egy kertet, ahol játszanak a gyerekek a fa alatt, ahol összegyűl a család, ez már egy úgynevezett kulturális szolgáltatás, hiszen ennek egy szociális értéke van, és azt se felejtsük el, hogy ezekhez a fákhoz az emberek sokszor érzelmileg kötődnek, tehát identitástudatot is ad, akár maga a fajta tudják, hogy itt ez a régióban, ez nekik a saját fajtájuk, akár személyesen egy családtörténet révén. Tehát ez mind az ökoszisztéma szolgáltatások körébe érthető.
Gondolom sokan jönnek el majd az előadásra, mint ahogy jöttek el a korábbiakra is, és nem csak előadás, hanem oltás is, egy oltó program is. Fákat oltanak és vihetnek haza. Már hoztak is vesszőket az érdeklődők. Nekem minden fám kipusztult, tehát most én nyitott vagyok a régebbi felé. Kipusztult a szárazságtól, vagy kirágták a bogarak. Mindenesetre most ott tartok, hogy szinte nulláról építem fel a kertet. Mit tanácsol? Nem csak nekem, hanem azoknak, akik ilyen régi tájfajtákban látnák, vagy képzelnék el a jövőt.
Szerintem nagyon sok függ attól, hogy hol van az a kert. Tehát, ahogy említettem, akár a bükkmátra vonatkozásában sem mindegy a tengerszint feletti magasság, nem mindegy a kitettség, nem mindegy a vízellátottság, nem mindegy, hogy völgyben vagyunk, vagy egy domboldalon. Meg kell nézni a termőhelyet. És talán amit tudnék javasolni, hogyha megnézi ott a környéken, akár a szomszédkertekben olyan gyümölcsöket, amik minden olyan kihívásnak, amit a maguk gyümölcsfái nem bírtak már elviselni, ez az adott fa ellenáll, és továbbra is képes ott jól teremni, akkor arról kellene hozni egy oltóvesztőt, mert az ott helyben bizonyítja, hogy ő képes azt elviselni. És akkor abból létrehozni egy új oltványt, egy olyan vadalanyra, azért használunk vadalanyokat, mert azoknak a gyökere sokkal ellenállóbb, igaz, hogy később fordul termőre, mint egy modern alany, cserébe viszont tovább is él. Úgyhogy azt tudom javasolni, hogy ha igazán természetközeli gyümölcsös szeretne, ami helyben jól fog működni, akkor a környéken nézzen szét.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Arany Ildikót, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársát hallották. Most Fellém Avet Baglyok a családban című könyvének 5. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Pityogós. Vasárnap már hajnalban felkeltem, amikor a házban még mindenki javában húzta a lóbört. Pizsamában mezítláb settenkedtem le a földszintre, és onnan a hátsó udvarba, hogy megnézzem, mi van Huhuval. Pucér lábam alatt hideg és csúszós volt a harmattól még nedves fű. Beleskeltem a nyári konyha ablakán, de egy darabig nem láttam sehol Huhut. Aztán az ajtóból már felfedeztem, hogy leugrott a narancsos ládából, és az árnyékban áll a padlón. A pockoknak híre nyoma sem látszott, és bennem egy percre megállt az ütő, mert arra gondoltam, hogy az Uhu biztosan felfalta az egész bagást. De aztán ráeszméltem, hogy marhaság ilyet gondolni, hiszen a pockok 30-an vannak, Huhu pedig még csak egy egészen kicsi bagoly. Huhu nem vett észre engem. A sarokban heverő ócska zsákok kupacát bámulta szinte megigézve, majd hirtelen szökkent egyet, és felugrott a zsákok tetejére. Ekkor mindketten rájöttünk, hová lettek a pockok. Soha életemben, sem azelőtt, sem azóta nem láttam még ilyen sok pockot, ilyen sebesen mozogni. Úgy lőttek ki a zsákok alól, mint meg annyi puskagolyó, és tébolyult szágúldozással kerestek maguknak új búvóhelyet. Kezdtem kapiskálni, mi történhetett. Huhu alkalmasint, magányosnak érezte magát, és elhatározta, hogy összebarátkozik a pockokkal. De ha ő nem is tudott semmit a pockokról, a pockok az égvilágon mindent tudtak a baglyokról, és amikor Huhu váratlanul közéjük huppant, nyakukba kapták a lábukat, és olyan szaporán menekültek be a zsákok alá, mintha maga Genghis Khan kergette volna őket. Most pedig, amikor Huhu véletlenül, hát vagy szándékosan kiűzte őket menedékükből, végképp begolyóztak. Egyikük egy jól megtermett példány teljes erőből nekirohant a falnak, visszapattant róla, és egyenesen Huhuba ütközött. Huhu odébb ugrott, felborzolta a tollait, és meglepetten huhogott egyet. A pocok alig, hanem azt hitte, hogy neki befellegzett, de úgy döntött, azért sem adja olcsón az életét, és hűsiesen beleharapott Huhu lábába. Huhu robbanásszerűen felcikkant a magasba. Az egyik pillanatban még a padlón áldogált, a következőben az ablakot borító szúnyogháló felső szélén lógott, fejjel lefelé, halálra rémülten. Ordított róla, hogy a világ minden kincsért sem volna hajlandó még egyszer visszaereszkedni ezek közé a lögdösődő, harapós jószágok közé. Bementem hát a nyári konyhába, kibogoztam Huhut a szúnyoghálóból, és kivittem az udvarra. Annyira megörült nekem, hogy elkezdett huhogni, de aztán nem tudta abba hagyni. Tisztára, mintha csuklott volna. Mivel a pockok közé igazán nem rakhattam vissza, a hónom alá dugtam, és lábújhegyen besurrantam vele a házba, a szobámba. Az én szobám a padlás szinten volt, közvetlenül a tető alatt. Rajtam kívül nem járt fel ide más, csak a szolgáló lányunk Ofélia, akit Ofinak hívtunk, hogy bevesse az ágyamat és megpróbálkozzon néha a takarítással. Tudtam, mama sosem engedné meg, hogy Huhut a házban tartsam, de úgy éreztem, hogy ha egyszerűen bezárom a szobámba és Ofi jelenésének idejére eldugom az ágy alá, egy lélek sem veszi észre. Körülbelül egy órával később, amikor lementem reggelizni, Huhu már az egyik karosszék háttámláján üldögélt, és úgy viselkedett, mint aki teljesen otthon érzi magát. Gondosan bezártam a szobám ajtaját, legalábbis azt hittem, de a retesz valószínűleg félre csúszott. Papa meg én kettesben ültünk az asztalnál, mert mama aznap gyengélkedett, és az ágyba kérte a reggelit. Miután Ofi elintette a zapkását, kiment a konyhába és összekészítette a tálcára mama reggeliét. Ofi meglehetősen fura leányzó volt. Örökösen angyalokat, melyek ilyesmiket látott álmában, legalábbis folyton erről mesélt, sőt, néha olyankor is látott mindenfélét állítólag, amikor nem aludt. Ennek dacára Isten ilyen főzött, és ezért a szüleim nem igen törődtek a látomásaival. Ofi fogta a tálcát, és elindult vele a hátsó lépcsőn felfelé. Ez a lépcső pokolian sötét volt, mert ide nem nyílt ablak. Ofi nagyjából a közepén találkozott össze a lefelé tartó huhuval. Ofi egy velőtrázó sikollyal elejtette a tálcát. Huhu, akinek az idegei még nem nyugodtak meg teljesen a pockok közt átélt kalandok után, harsányan felhuhogott és megpróbált repülni. Ő meg Ofi egyszerre érkeztek meg a lépcső tövébe egyetlen bukfencező, visító gomolyakban. Ofi, miután papa valahogy lecsendesítette, bevonult a szobájába, összepakolta a holmiát, és anélkül, hogy huhut vagy engem egyetlen búcsúszóra méltatott volna, faképnél hagyott bennünket. Többé a színét sem láttuk. Reggeli után berendelt a dolgozó szobájába egy kis beszélgetésre. Billy, kezdte eléggé emelt hangon. Ha én ezt a baglyot még egyszer meglátom a házban, egyenesen a tepsibe vágom, ami pedig téged illet, úgy eltángállak, hogy egy hétig nem tudsz majd leülni. De papa haragja szerencsére soha nem tartott soká. Még aznap délután előszedte az asztalos szerszámait, és mire eljött a vacsora ideje, összebütykölt egy különleges lakhelyet huhunak. A tágas, körülbelül 3 négyzetméteres ketrecet drótháló borította, és a hátsó udvaron álló kiszáradt fa törzse köré épült, amelynek egyik oldalára papa egy deszkaládát is felszögezett, hogy huhunak legyen hol meghúzódnia, ha esik az eső. Huhunak szörnyen tetszett az új óriás kalitka, csak az volt a baj, hogy ha ott hagytuk, rögtön árvának érezte magát. Amíg Murray, Bruce vagy én a környéken voltunk, majd felvetette a jókedv, de ha egyedül maradt, csak gubbasztott, összekuporodva a fatörzsön, mint egy rakás szerencsétlenség. Megpróbáltam berakni hozzá néhány galambot, hogy legyen valami társasága, de sajnos nem vált be, mert hol a galambok riadoztak tőle, hol ő nyugtalankodott a galambok miatt. Két hét elteltével azonban magától megoldódott a probléma. Egy keddi napon hazafelé bicikliztem az iskolából az utcánk mögött húzódó sikátoron át. Már messziről láttam, hogy két srác áll egy nagy olajos hordó mellett, és köveket dobálnak bele. Az egyik fiút, George Barnes-t jól ismertem, de a másikat, aki jóval idősebb volt nála, még nem láttam. George is észrevett engem. Hé, Billy! Kiabált oda nekem. Gyere ide, te is szórakozhatsz egy kicsit. De amit a két suhanc művelt, abban nem volt semmi szórakoztató. A hordó fenekén egy bagoly fiúka kuporgott. Egy pillanatig azt hittem hú-hú, de aztán megállapítottam, hogy jóval kisebb, és a színe is sokkal sötétebb. Ez volt a legszutykosabb madár, amelyet valaha is láttam. Töredezett borzas tollazatát teljesen belepte az olaj. Ő volt a kődobálás célpontja, és valahányszor eltalálták, lelapult, és valami sírós, remegő pityegést hallatott. Rá akartam ordítani a fiúkra, hogy hagyják abba ezt az állatkínzást, de tudtam, hogy abból csak bunyó lenne, és azt is tudtam, hogy kettejükkel úgysem sikerülne elbánnom. Honnan szereztétek? Fordultam az idősebb fiúhoz. Neked meg mi között hozzá, öcsi? Nézd, folytattam. Az a helyzet, hogy van otthon egy ilyen állatkert félém, és ez a bagoly pont belepasszolna. Mit adsz érte? Megkapod a svájci bicsakomat. Muti. Elővettem a bicskát, ő pedig megvizsgálta a pengéket. Na, mondta végül, nem nagy szám. Na, igaz, hogy a bagoly se ér sokat. Félig döglött már. Oké, öcsi, viheted. Fura tud lenni némelyik gyerek. George az előbb még kövekkel próbálta elpusztítani a kis baglyot, de abban a percben, hogy megvásároltam, elkezdett úgy viselkedni, mintha hivatásos gondozónak akarna elszegődni melléje. Bemászott érte a hordóba, óvatosan kiszedte, átadta nekem, aztán elkísért hazáig és segítette letisztogatni a fiókáról az olajat. Elmesélte, hogy az a nagyobb darab srác az egyik Sutherland környéki nyárfásban találta a bagolyfészket. Na, a 22-es puskájával kilőtte belőle az anyabagjot és a fiókákat is, egy kivételével, amelyet mulatságból hazahozott, hogy megtréfálja vele a kutyáját. A kis uhu bizony nagyon ramagy állapotban volt. A jelek szerint már jó régen nem kapott enni, és a sok kő meg az olaj sem tett éppen jót neki. Túl beteg volt sem, hogy megült volna egy ágon huhu ketrecében, így hát letettem a földre, és bementem a házba egy hamburgerért. Mire visszajöttem, az új bagoly az oldalán feküdt, és huhu ott állt fölötte. Azt hittem, ő döntötte fel, de George elmondta, hogy egészen más történt. A fiúka egyszerűen eldőlt magától, de amikor George megpróbálta felemelni, huhu leugrott a fáról, és nem engedte, hogy George hozzányúljon. Bementem a ketrecbe, de amint legugoltam, hogy egy darabka húst nyújtsak a jövevény felé, huhu előre szegte a fejét, és kitárt szárnyal rám sziszeget, mintha azt mondaná, hagyd békén ezt a madarat, különben velem gyűlik meg a bajod. Nyugi, hékás, szóltam rá. Ne bolondozz itt, huhu, ez a szegény kis pára éhes, én csak megetetem. Nem tudom, megértette huhu, amit mondtam, de annyi biztos, hogy abba hagyta a sziszegést. Odadugtam egy kis falatka hamburgert az új bagoly csőre alá, és az egy kis idő múltán elvette. Lassacskán megevett mindent, amit hoztam, aztán nagy nehezen feltápászkodott, és megállt a lábán, bár erősen ingott ide-oda. Mielőtt megfoghattam volna, huhu melléje oldalazott úgy, hogy az uhu fióka neki támaszkodott. Ekkor végre behunyta a szemét, és láthatólag elaludt. Ebben a helyzetben hagytuk magukra őket. Másnap reggel az új bagoly fent kuporgott az ágon huhu mellett, és ettől kezdve huhu nem volt többé magányos. Este, amikor papa hazajött az irodából, beszámoltam neki az eseményekről. Elmondtam, hogy az új bagyot pityogósnak neveztem el, arról a sírós, pityegős panaszdaláról. Két bagoly, kiáltott fel papa, és a kezébe temette az arcát. Most már biztos, hogy többé sose kapunk szakácsnét. Ha. Na, jól van, Billim, egyepenész, de több bagoly nincs, megértetted? Papának igazán kár volt izgulnia, két bagolynál többet amúgy sem akartam soha.
És a következő alkalommal innen folytatjuk Ferlémávet Baglyok a családban című könyvét, melynek részletét Tóth Levente színművész tolmácsolta. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A mai adást, amelyet most hallottak, pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom. Rónai György, Szerápion legendák. Két férfi lépkedett a tengeren. Az egyik lassan, biztosan. Mellette fél lépéssel elmaradva, és mintha nem bíznék magában, kapkodóbban, néha bokáig lemerülve elelfulló lélegzettel a másik. Vagy a mása. Mögöttük végtelen víz, előttük végtelen homok. Talpuk alá a föveny, úgy simult akár a víz, puhán és sejmesen. Két kő volt ott. Csak két kő, semmi más. Mélyen beásva a homokba. Kerek, tömzsi kövek, amikhez hajók kötelét hurkolták valaha, mikor még hajók jártak erre. Leültek a kövekre. Előttük végtelen víz, mögöttük végtelen homok. Mindkettő enyhén fodrozódva, éppen csak annyi különbséggel, hogy a tenger mozgékonyan, a homok mereven. Ültek és hallgattak. Nézték a tengert. Aztán órák vagy napok múlva mindegy, aki a társa volt vagy mása volt annak, ki első lépett a partra, kezét egy kissé megemelte, oly kép, mint aki tétován nem létező madár után mutat a messzeségbe. Ki első lépett a partra, lehunyta a szemét, mintha látná a madarat. Szólhatsz, Szerápion? Mit ér, hogy itt vagyunk, ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk? Annyit, hogy végül mégis itt vagyunk. A célnál nem tudom. A cél, Szerápion, sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan. S minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább. Úton vagyunk. Azt hiszem, épp elég, ha ennyit tudsz. A többi csak lidérc és déli báb, Szerápion. Megállás soha nincs. Megállás. Nem tudom, mit értesz megálláson, Szerápion. Aki úton van, áll. Csak az áll igazán, aki úton van. Aki egyszer eltökélte, hogy útnak indul, attól fogva áll. Magában, mélyre gyökerezve, s minden lépéssel még mélyebbre. Úgy halad, hogy haladtában valahol mozdulatlan. Hogy nőttön nő valami titkos központ felé, míg lép. Előre mindig, a titkos cél felé, s a kettő végül valahol összeér. Saját magába ér, ha célhoz ér, Szerápion. S amíg ülünk, s nézzük a tengert, a mozgót és mozdulatlant, bár a mozgó is mozdulatlan, s a mozdulatlan is mozog, amíg ülünk, mondom, egyben megyünk is, ha a csöndet halljuk, s látni tudunk ott, ahol semmi sincs mások szerint, világokat, Szerápion. Mit tudhatod a szem, mely mint a szobroké üresen néz a végtelenbe, kőmereven és mozdulatlanul, úgyhogy hiába löksz felé öklöt, követ vagy bármi mást, hogy megvakítsd vagy reflexeit próbáld, pillája megserezzen. Mit tudod, mit lát a szobrok élő kőszeme? És egyáltalán hová tekint? A távolba? Vagy befelé? Halad. És figyeli a belső lépteket. Mindig a belső lépteket figyeld, míg áltodban haladsz, s haladva állsz, Szerápion. Magányosan? Talán. Ha úgy tetszik, magányosan. De mielőtt felelnél, tudnod kell, mi a magány, Szerápion. Nézheted börtönnek, s rácsain nem fog semmi ráspolys, nézheted úgy, hogy végtelen szabadság. Nézheted sivatagnak, amelyben körbejársz a szomjan pusztulásig, s erdőnek, melyben egyetlen zöld tengerré simítja a sok külön lombot a szél. S ha akarod, Szerápion, veheted szélnek is, mely egy tengerré simítja a sok külön lombot, vagy fölkavarja tengerét, stombolva zúg, nem tudhatod, a lombot tépi, vagy saját magát, míg végül el nem ül, s egy mozdulatlan levélen el nem szunnyad, oly lágy álommal, mint a csecsemők. Ez az álom, ez volna a magány, vagy az a sokszögű szem, mely a levél alól egy zöld testből figyel, oly áthatóan, hogy merev végéz. Ha megbocsansz, hártyás pillája rácsukódik. És mire durva kézzel érte nyúlsz, már csak egy surranás emléke rezdül az iménti figyelem helyén, vagy az se tán. Sosem voltam magányos. Magányom tele volt szemekkel, tele volt surranásra kész figyelemmel. Olyan magány volt, mint a lomboki. S benne madár is énekelt, mozdulatlan csörrel a titkos belső hallásnak néma dalokat. Sosem voltam magányos. Vagy beszéljünk Szerápion a szélről? Misodor magvakat sziklára, s borzol évek múlva friss füvet, vagy gyöngéd virágbibét a sziklán. Mi hajt felhőt, s a szikkadföld esőben ázik, s mi hozza vissza a napot, szárítja föl a lucskot, bontogatja a rügyeket, s viszi egyik hegyről a másikra a szirmok múlékony mámorát, mikor kinyílnak. De láttál már szelet, Szerápion? Fogtad már kézbe, mint napos csibét, hunyáztattad már szarvánál csavarva, mint örjöngő bikát? A szél, Szerápion, az, ami van, de nincs. A mindenütt jelenlevő sehol sem látható, mert a tajtékzó víz, a jajgató lomb, ódonházak kéményében húgó iszonyat puszta jel. De nem a szél, Szerápion, a titkos nem létező, megfoghatatlan. Szerettem a szelet, Szerápion, szerettem a magányt. Hallod a habmorajt a mélyben a kettős tenger mozdulatlan tükre alatt? Mindig magányban éltem, és soha nem voltam magányos. Valami világszél fújt mindig a tenger alatt. Aki a tenger alji világszél énekére hallgat, sosem lehet magányos. Nem ismertem a keserű magányt, a fortyogó levegben forgatót, a szakálkitépő, káromló magányt. Nem ismertem. Kilábaltam belőle. Leszárítottam lábamról sarát, levertem sarkamról porát. Szabad voltam. Ablakom mindig nyitva volt a szélnek. Ma már azt is tudom, hogy bármi volt és bárhogy is volt, s akármit vettek el, minden hiánnyal én lettem gazdagabb. Ma már azt is tudom, hogy boldog voltam, boldog vagyok. Elég. Hallgassuk a tengert, Szerápion. S mit hallgassunk, ha nincs? A tenger mindenütt van, és mindig van, Szerápion. Ahol te vagy, ott van a tenger. Két tenger közt egy hullámsáv, félig még fodrozó, félig merev már. Ez vagy, Szerápion. Ezek vagyunk, két tenger közt az átmenet hullámai. Elporladók, s mindig megújulók. A mindig éppen elmúló, a mindig éppen változó öröklét. Ez vagyunk. Magunkkal visszük tengerünket. Hajtottad már kagylóra füledet? Rózsaszín kőfodrai közt hallottad már a tengert? Hallottad már a kagylóban a csöndet? Ahol a csönd van, ott a tenger. Ahol a csönd van, ott a zúgás. Hallottad már a rózsában a nyílás titkos hullámverését? A mély morajt, amint a szirmok szétválnak? Hallottad a nyílás mérhetetlen messziről érkező néma hullámverését? Ahol a rózsa, ott a tenger. Ahol a nyílás, ott a tenger, s a fordított nyílás a hervadás. Az is a tenger. Bennünk él, és benne élünk. Meríts egy hullámot az árból, kagylóvá kristályosul tenyeredben. Egy pillanatnyi tenger rózsaszín kőfodraival, a zsongó hallgatás, a végtelenség néma ajka, mielőtt visszaolvad elemébe. Ez vagyunk. Hallgassuk a tengert, Szerápion. S az emberek, a mások, a pokol. Nem, a mások, Szerápion, az irgalom. s ha azt hinnéd, elméjében fogyatkozó aggastyánként beszélek, mint ki néz, de mit se lát már, mert hályogos szemét utolsó angyalként az emlék emléke is elhagyta már. Nem, nem vagyok még gyermekké bárgyult vén, ki rángó nyelvvel nyöszörök, s nem tudja, mit motyog. A mások, ismétlem, nem a pokol. A mások az irgalom. Nem, mintha nem tudnám a butaság s a hatalom gaztetteit. Nézd végig testemen. Bőröm bokától homlokig csupa sebhely. Még sincs bennem harag már, csak irgalom. Pedig láttam röhögve gyilkolót, gyermekbordákon táncolót, anyákat tiprót, koponyákat szürcsölőt. Szúrtak hátamba kést, tolvaj szentek türelmet prédikáltak, láttam kiüzetést, prófétát mohó disznóhabzsolással zabálni, a pusztába kergetettek alig hűlt ételét, s még mennyi mindent. Hát nem mind élelmes írástudók, kik széljárás szerint fogják a tollat. Úgy szólhatok, mint aki tanú, s áldozat volt egy szemében. Nekem hihet, Szerapion. Mégsem a mások, a pokol. Épp eléggé megjártam poklukat, hát mondhatom, a pokol nem a mások, ha bennünk nincs pokol. Ha nincs mit égessen, fegyvertelen a láng. Mit lehet attól elvenni, aki mindent odaad? Mitől lehet megfosztani a semmiért sem törtetőt, a semmihez sem ragaszkodót? Egy angyal mindig készen áll, hogy érted jöjjön, ha szólítod. Ezért nincs is pokol, Szerápion, ha magadban kioltod. A másokét is. Tehetetlenek. Jegyezd meg, bármely pillanatban kézen foghat, már kézen is fogott a szabadság, és kivezet, Szerápion. Hová? Hová? Igen, hová, Szerápion? A kérdéshez. Minden kérdés az indulás, és minden indulásban ott lappang a cél. De ehhez indulni kell, kilépni. Mintha egy bármilyen nagy körbe lennél bezárva, s kilépsz a körből. Túllépsz a körön, amerre a sugár mutat. Minden sugár túlmutat a körön, mely bármilyen nagy, magába tér vissza, míg a sugár túllépve a körön, valahová a körön túlra tart. A végtelenbe, vagy egy körön kívüli központba. Néztél már gyerek szemébe, mikor ő maga elnéz messzire, játékán túlra, semmiségbe, végtelenbe? Láttad szeme tükrében saját arcodat? Egy szem maga a tisztaság, s ártatlan írisén egy másik szem, tétován és mohón, mint késhegy, cél nélkül rezegve még. Potenciális gyilkosok vagyunk mindannyian, Szerápion. De nem mindenki öl. Dobd el képletes késedet. Ne ölj! Lépj ki a körből. Indulj el, keress egy gyermeket, és kérd meg, hogy szemébe nézes sokáig, addig, míg a késhegy el nem tűnik, s egyé nem lesz a két szem, hogy megláthasd a tengert. Csak a gyermek járhat a tengeren. Könnyű és tiszta, mint a hullám, vagy mint a szél. Elindul, soha nem kérdi, hová. Csak túllép a körön, s biztos benne, hogy nem hiába. Megpihen, és megy tovább, mert biztos benne, túl a tengeren másik tengert talál. A tengerek, Szerápion, változnak halmazállapot szerint, de lényegük a hullám, mozgón, mozdulatlanul, mindig a körön túlra csap. Aki látta a tengert, aki kortyolt tengervizet rózsák szirmai közt, vagy gyermekek szeméből, s érzed bőrén szelet, rugalmas tengerhorzsolásút, nem vágyik vissza a köröm belőre. Meguntam a piacokat, Szerápion. A kikiáltók ágálását a nap járfolyamról, s az ájtatos tülekvők együgyűen átlátszó törvetéseit. Hiszen tudod, mind bukdácsolnak más ellenvetett hurkaikban, vagy a hálókban rángatóznak, miket azért feszítenek, hogy más belé akadjon. Meguntam az agórákat. Ítélet nélkül. Csak mert meghallottam a tengert. Ítélet nélkül. És nem érdekel ítéletük. Már csak a tenger. Látod ott a madarat? A fél eget átszelte már, mióta itt vagyunk. Neszét se hallani, csak száll, hasítja egyenletes száncsapással a maga tengerét, mindig tovább. Hová? Még nyarába nem ér. Indulhatunk, Szerápion. S a halhatatlanság? Akik az alvilágban holtuk túlélve bár, létlen árnyékélettel vándorolnak, előbb-utóbb 50, 100, 200 év után mind kijutnak a fényre. Csak hogy akkor már mit sem ér nekik, Szerápion. Két férfi lépkedett a sivatagban. Előttük végtelen homok, mögöttük végtelen víz. Mögöttük a tenger hullámai, előttük a homok hullámai. S fölöttük egy madár. Fölülről minden hullám mozdulatlan, de annak, aki száll, minden hullám mozog. A világ egy-egy hullámszáncsapás, amellyel túlgördül magán. Ha mozdulatlan, akkor is. Ha sivatagban, akkor is. A két kő, amin ültek, rég eltűnt már. Elnyelte a víz, vagy a homok árja. Mentek a homok tengerén, a némaságban hallgatták a tengert. A tenger lassú száncsapásait, ahogy biztos nyarába ömpölyög. És mielőtt eltűnt volna, távol a kéken ködlő messzeségben, a két alak egyé mosódott.
Elhangzott Rónai György, Szerápion legendák című írása, felolvasta Szegvári Mennyhért színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Hugó püspök. Isten nagy kegyelme, ha valaki a püspöki székben nehéz időkben, hosszú időn keresztül tudja biztos kézzel vezetni nyáját. A 11. század végén született Franciaországban. olyan időben, amikor az egyházat mindenfelül bajok szorongatták. Egyrészt a gazdagság, másrészt a külső politikai elnyomás fordult egyre inkább a pápaság ellen. Pénzzel vásárolt püspöki székek tűntek fel mindenfelé, amelyekben méltatlan főpapok ültek. Hugo katona család gyermeke volt, jól tanuló kispap. Nem sokkal fölszentelése után kanonok lett. Ahhoz a csoporthoz csatlakozott, amely a mindig megújulásra szoruló egyházunkat támogatta. Élén hetedik Gergely pápával, aki éppen emiatt halt meg száműzetésben, de végül is győzőként. A pápai követ felfigyelt Hugo szelídségére, Istennel egyesült életére, és beszámolt róla hetedik Gergely pápának. Hugo 27 éves volt, amikor maga a pápa szentelte fel püspökké. Római útjáról hazatérve, kinevezett püspökségében szomorú állapotokat talált. A papok közül sokan megvesztegetéssel vásárolták meg tisztségüket. Hugo sokat imádkozott, vezekelt, bőjtölt, szüntelenül járta plébániákat. Hirdette a szegény és alázatos Krisztust. Nem egyszer megtörtént, hogy szentbeszédei alkalmával felzokogott, amikor híveinek arról beszélt, mit akart Krisztus, és mit csináltunk mi belőle. S mert elöljáró volt, ha kellett, keményebben is szólt papjaihoz, híveihez. Ám az ördög nem adta fel könnyen a zsákmányt. De mikor adta fel 2000 éves egyházunk történetében? Minden jó pásztori buzgósága sokaknál csak gyűlöletet szült, sokan megátalkodva fordultak ellene. 2 évi apostoli munka után egy bencés kolostorba vonult vissza, önmagát vádolva, hogy a sikertelenségnek ő maga az oka. Csak hogy a lelkiismeretes és nagy reformpápa püspöki székébe visszaparancsolta. Így tehát újból fölvette az elöljáró keresztjét, és indult apostoli munkáját elvégezni. S ahol már ember nem segíthet, jött az isteni segítség. 6 társával ekkor jelentkezett nála Szent Bruno, hogy engedélyezze a kartauziak szigorú rendjének megalapítását. Nagy örömmel fogadta őket, s maga is közéjük lépett. Amikor püspöki székét ideig óráig elhagyta, közéjük ment, és náluk merített erőt nagy feladataira. Örült az új szerzetesi rendnek azért is, mert nagyra értékelte az egyház megyéje területén lévő szerzetes rend buzgó imádságát, apostoli munkáját. Egy értékvilággal szegényebb az az egyház megye, ahonnan hiányzik mind a férfi, mind a női szerzetes rendek Istenre mutató, engesztelő, apostolkodó élete. Újra fölkereste híveit, és szüntelenül prédikált. Egyszerű stílusban beszélt, mégis seregestől jöttek az emberek. Nincs az a kemény szívű, akiben az isteni kegyelem el ne indítaná a megtérés kegyelmét. Csitította a veszekedőket, kibékítette a haragosokat, s nagylelkű volt saját ellenségeivel szemben. Miután rendbehozta püspöki jövedelmeit, szerényen élt, és a szegények segítésére fordította a pénzt. Püspöki ékszere is a templom kincseivel együtt a szegényekhez kerültek. Bár betegeskedett, 52 éven keresztül jó pásztorként vezette egyházmegyéjét, míg súlyosodó betegsége miatt második Ince pápa föl nem mentette tisztségéből. Utána már csak néhány napot élt. 80. évében meghalt, virágzó egyházmegyét hagyva maga után. 2 év múlva második Ince pápa szenté avatta. Életrajzát Kartauzi Guido írta meg, aki 25 éven át volt vele kapcsolatban. Ima, bőjt, az irgalmasság cselekedetei, szegények támogatása. Ime ezekre adott nekünk példát Szent Hugo. A mostani nagybőjtben gondoljunk arra, követnünk kell az ő példáját, hogy Krisztus igazi követőinek bizonyuljunk.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.